Betiltották a közösségi médiát a 16 éven aluliaknak Ausztráliában. 2025. december 10-től. És mi jöhet még? Jó napot, jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Hall Melinda, klinikai szakpszichológust az MCC-ből, vagyis a Matthias Corvinus Kollégiumból. Én Sályi András vagyok. Mindig keresem a kamerát, de nem találom.
Jó estét kívánok én is!
A YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió YouTube és Facebook oldalán követhetnek minket képben is. Nos, jó az, hogy betiltották?
Én üdvözöltem ezt a lépést, meg kell, hogy mondjam.
Pezsgőt bontott.
Körülbelül igen. Vagyis bontottam volna, hogyha nem lennék teljesen antialkoholista.
Szóval... Még ez is.
Igen, mert hogy azt látom, hogy nagyon sok a függőség, és ez nagyon jó is ez a pezsgős anekdota, mert bár nagyon sokan azt hiszik, hogy a digitális tér az, hát ez nem olyan, az nem olyan kémiai szer, mint a kábítószer, vagy mondjuk az alkohol, de gyakorlatilag ugyanazt okozza az agyunkban.
Tehát a különböző közösségi médiumok ugyanolyan hatást okoznak, mint mondjuk a drog, a kábítószer. Lehet,
abszolút,
hogy egy kicsit közelebb arra kell fordulni a mikrofon felé. Bocsánat, mert jól esik, hogy rám néz, csak a köz...
Abszolút, megfigyelhetőek ugyanazok a mechanizmusok. Még akkor is, hogyha mondjuk egy viselkedéses addikciónál, szóval egy viselkedéses függőségnél, ilyen mondjuk a digitális térhasználat, az internet függőség, vagy a szerencsejáték, és még számos egyebet fel tudnék sorolni, gyakorlatilag amennyiféle mozgást végzünk, ahhoz csatlakozhat valamiféle függőség, ugye túlhasználat, és gyakorlatilag ugyanazokat a mechanizmusokat indítja el, mint a kábítószer, vagy mint az alkohol, vagy mint bármilyen más szerhasználati függőség. És nagyon érdekes, hogy erről az emberek azért úgy kevesebbet tudnak, főleg akkor, amikor azt látom, hogy már egy-két éves gyerekek elé oda van téve az étterembe az a kütyű, nézik azt a akármit, lehet az rajta mese is, de én már láttam 3-4 évest, aki játszik a konkrét okoseszközön, és utána ugye a közösségi média érkezik meg az életükbe, akár már 8-9 éves korban.
Na most okoseszköz, közösségi média, a kettő között mi a kapcsolat?
Hát a kapcsolat az, hogy valójában jelen pillanatban az okos telefonon használjuk legtöbbet, és ez egyébként a legfiatalabb korosztályoktól igaz. Tehát az okos telefon a legelterjedtebb digitális eszköz, amit jelen pillanatban használunk. Szerintem ez globálisan értendő, tehát hogy a magyar társadalom ugyanúgy, mint mások. És a következő pedig az, hogy a közösségi médiát is általában a leggyakrabban használt eszközökön használják az emberek, tehát mind fogják használni az okos telefonon, a kütyűn, ami a zsebünkben van.
Na most én mondjuk használom, most nem akarok neveket mondani, bár előbb-utóbb úgyis kikerülhetetlen, valamilyen közösségi médiumot.
Például az F betűset.
Például, vagy a... Igen. Miért baj? Hát akkor ott látom az ismerőseimet, lehet lájkolni, lehet híreket megtudni. Miért baj? Tehát nincsen... A határokkal van a baj?
Pont ugyanezt a kérdést szokták nekem feltenni a fiatalok is. Körülbelül serdülők, mint ön, András, a serdülők is ezt szokták hozni példaként, és egyébként sokszor még a szülők is, hogy ugyan miért lenne baj, hiszen a felnőttek is használják, miért lenne baj, hogy ott kapcsolatot tartanak egymással, sőt, egyébként az okostelefonon, és ezt, hadd meséljem el ezt a példát, mert nagyon jó erre egy anekdota. Még egy szakember kollégám is azt tette fel azt a kérdést, hogy de hát azon az okostelefonon egyébként a kötelező olvasmányt is el lehet olvasni a buszon. És akkor most hadd mondjam el, hogy mi ezzel a gond.
Hát mi ezzel a gond?
Legfőképpen az, hogy nem a kötelező olvasmányt olvassák a fiatalok ezen a...
Közbevágok. Ha a kötelező olvasmányt olvasnák csak...
Akkor is lenne vele gond.
Akkor is?
Akkor jó. Is, mert önmagában a kék fény egy nagyon roncsoló dolog. Most azért képzeljük el, tehát az idegrendszeri apparátusunk, legyen az a szemünk, a látásunk, az érzékelésünk, ugye ahogyan érzékeljük a bejövő ingerlést, az nem erre lett kitalálva az evolúció során. Ez nagyjából egy ilyen 20-30 éves történet, hogy megérkeznek a képernyők ilyen mértékben az életünkben, és ráadásul ilyen kicsi és nagyon, hát, okos formában. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon más idegrendszeri folyamatot hoz, mint amit egyébként evolúciósan több ezer éve próbálunk. tudunk fejleszteni.
Vannak azok az eszközök, amik nem okos eszközök, csak arra jók, hogy mondjuk egy, nem tudom a nevüket. Hogy
Butafon.
Hogy mondjuk egy könyvet olvassanak. És nem is színes, fekete-fehér. Az is baj?
Abszolút nem. Tehát bárcsak könyvet olvasnának a de fiatalok
ez nem könyv,
továbbra
ez is. Ez is egy képernyő.
Ja, értem, tehát ez ilyen e-book formátumban, amikor a könyvek rajta vannak. Nos, a kék fény azért maradjunk annyiban, hogy nem foghatni túl jól az idegrendszer számára. Van a károsabb, meg a kevésbé káros, de azért mindegyik, hogyha mondjuk egy papíralapú könyvhöz akarom hasonlítani, akkor mindegyik rosszabb, mint egy papíralapú könyv. Egyébként hozzáteszem, hogy a rögzítés, tehát maga a tanulási folyamat is rosszabb a képernyőn keresztül, mint hogyha valóban meg tudjuk fogni azt a papírt, tudjuk lapozni, vissza tudunk lapozni, meg ki tudjuk húzni, nem tudom, kiemelővel. Tudom, hogy erre egy csomó fiatal azt mondaná, hogy de hát már azokban is lehet kihúzogálni, meg lehet mindenféle tanulást segítő applikációkat letölteni. Az igazság az, hogy a rögzítés nem olyan jó, mint a papír alapú könyvek esetén.
Kitérő. Könyvekben, tankönyvekben szokott lenni egy ilyen QR kód, és én ezt már kérdeztem szakemberektől, hogy mondjuk a történelemkönyvben ott van a leírás, hogy Napóleon Bonaparte elvesztette a nem tudom melyik csatát, és akkor van egy QR kód, és akkor az ember oda megy a telefonjával, az okos eszköz, igen, és akkor a QR kód nyomán kijön egy szöveg, vagy képek, vagy stb., és mondjuk az a leírás, hogy a katonák milyen ruházatot viseltek, és milyen volt és az igazi érdekes dolgok. De ez például probléma?
Szerintem igen. Tehát én azért hadd tegyem hozzá, hogy bár ugye a Tanuláskutató Intézetben számos kutatást folytattunk a tanulással kapcsolatban, azért eredendően én a léleknek vagyok a szakértője. A lélek szempontjából szerintem ennél sokkal jobb alternatívák vannak, mint egy QR kóddal, amivel akkor utána rá tudok menni, az ugye arra szolgál, hogy az okos eszközzel rámenjek erre a QR kódra, és akkor az kiegészítse a tananyagot. Én azért inkább tudnék más alternatívát mondani.
A régi időkben, amikor én iskolába jártam, akkor is volt a történelemkönyvben ilyen kis érdekesség, kis betűvel, vagy mit tudom én, és akkor ott le volt írva, hogy egyébként a bakancs az olyan volt, hogy nem volt bal meg jobb, hanem csak egy volt, és nem volt zokni, hanem csak kapca, és akkor, tehát, hogy mondjam, ott is ott volt az érdekesség, csak máshogy. Az okos eszközön sokkal színesebb, sokkal érdekesebb.
Sőt, akár azt is mondhatnánk, hogy dinamikusabb, ez kétségtelen. Tehát a dinamikus tartalom,
hát
az megfogja az idegrendszert. De ugyanakkor, most csak önmagában tényleg visszatérek erre a kékfény ügyre, kutatások bizonyították korábban, hogy igenis a kékfény önmagában, tehát nem az a fajta, ami egy természetes fény, nem a napsütésnek a fénye, hanem a neonfény, a képernyőből áradó fények, azok mind-mind idegrendszert károsító területek. Arról nem is beszélve, hogy onnantól kezdve, hogy egy QR kódra rá kell mennem, az azt jelenti, hogy ez egy online tartalom, vagyis az interneten található meg.
Igen.
Innentől kezdve pedig az internetnek a tárháza akár egy harmadikos vagy negyedikes gyerek elé tárul, onnantól kezdve, hogy ő ráment azzal a QR kóddal
szóval
az internetre.
Akkor van a kék fényhez nem tudok hozzászólni, mert mondanám azt, hogy egyébként lehet barátságos meleg fény, mint az izolámpa fénye, 2700 az, nem tudom, Kelvin vagy jó.
Fényterápiában azt használjuk ilyen na, meleg, tehát, sárga fényeket.
Na, tehát lehet a telefon ilyen, vagy a nem tudom.
Lehetne,
jó,
de nem ilyen.
Igen, tehát ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy az okos eszközzel nem azt nézik, nem Napóleon katonáinak a csizmájáról értekeznek,
így
hanem
van.
Valami más. De hogyha csak arról értekeznének, akkor baj lenne?
Hát én azt gondolom, hogy a szemünknek akkor sem tesz jót, tehát azért nagyon sok területet. A következő probléma pedig az azért, hogy mivel nagyon oda rögzíti a fiatalokat ez nem csak a fiatalokat, tehát minket is. Hát most, hogyha az ember elkezd görgetni, akkor nagyon nehéz onnan felkelni. Nagyon nehéz kijönni ebből a spirálból. Ezért nagyon addiktív. És ezt egyébként
függés.
A kutatások elég egyértelműen alátámasztják, innentől kezdve pedig az időt számos olyan tevékenységtől veszi el, ami egyébként a fejlődést segítené, amire egyébként létszükségletünk van, és én azt gondolom, hogy a lelki épülésben is ugyanúgy megfigyelhetőek ezek a területek.
Na most a beszélgetésünk onnan indult, hogy Ausztráliában betiltották a közösségi médiát a 16 éven aluliaknak. Ha önön múlna, akkor betiltaná a közösségi médiát mindenkinek?
Nem. De 16 év alatt igen. Én is azt gondolom, hogy meg kell adnunk bizonyos szabadságot a felnőtt idegrendszer számára. Na most ez egy már egy kicsit szubjektív fogalom, hogy ki az, aki felnőtt, és ki az, aki megfelelően érett, és tudom, hogy ebbe is bele lehet kötni, de ugye demokráciában, jogállamban nem mondhatjuk meg, hogy ki a felnőtt, az a felnőtt, aki 18 évet betöltött. És innentől kezdve teljes jogköre van önrendelkezni, akkor is, hogyha az lehetséges, hogy károsítani fogja a saját szervezet. Na de, én azt gondolom, hogy 16 éves kor alatt viszont egy nagyon nagy különbség a fiatal és fiatal között, vagy a régebb óta fiatal és a fiatal között, hogy az idegrendszer és az érzelmi rendszer még nincsen olyan megfelelő állapotban, érettségi fokon általában, tehát mondjuk lehet, hogy 100-ból egy fiatal valóban olyan érett és olyan felnőttes gondolkodással rendelkezik, és olyan tapasztalatokkal, hogy abszolút érett lehet a közösségi média használatára, de sajnos a 99 pedig nem. És innentől kezdve olyan károsodások is létrejöhetnek, és ahogyan egyébként mondtam már az első...
Idegrendszeri károsodás?
Idegrendszeri károsodás, akár fiziológiás károsodás, akár agyterületi károsodások, akár olyan, hogy nem alakul ki az a kapcsolat, ami egyébként kialakulhatott volna, hogyha nem ennyit kütyüzik, hogyha nem ennyit közösségi portálezik, hogyha nem éri online zaklatás, mondjuk a közösségi portálon. És azért a közösségi médiával kapcsolatban ez a legnagyobb nehézség, hogy nagyon-nagyon sok az online zaklatás. Az összes zaklatás 80%-a az online térben történik.
De az mit jelent, hogy zaklatás?
Hát ugye ez általában egy verbális zaklatás. Ez lehet indirekt vagy direkt formájú, tehát lehet olyan, hogy valaki egyszerűen leírja a másiknak, hogy te, és akkor obszenitás történik.
Tehát két személy közötti, két ember közötti.
Mondjuk úgy, hogy minimum két személy közötti, aha, vagy két profil közötti, mert azért ez az sem biztos, hogy ott egy ember ül azon a profil végen, és egyáltalán nem biztos, hogy nem egy brahiból csinált profil, tehát hogy egyáltalán nem biztos, hogy valós személy ül a háttérben. Viszont nagyon sok olyan zaklatási formával is találkozunk, és sajnos egyre többel, ami nem is feltétlenül ennyire direkt, hogy valami csúnyát mondott egyik a másiknak, hanem mondjuk egyszerűen egy kínos képet szétosztanak, és ott már ugye nem egy kétszemélyes helyzetről van szó.
Valakinek indiszkrét képet közé
indiszkrét,
tesznek az
kínos,
interneten.
Kellemetlen videót, képet készítenek róla, és ehhez hadd mondjam el a legújabb TikTok kihívást, ami felbojdította az internetet. Most kimondtam a közösségi portált, elnézést kérek. Viszont ezek a kihívásban az szerepel, hogy tinédzser fiúk egyfajta ilyen erkölcsrendészt játszanak az iskolában, lefotózzák vagy levideózzák azt a lányt, aki szerintük túl kihívóan öltözik, csúnyán, stb. Ja, stb. Ezt követően ezt kirakják a közösségi portálra, és oda hívják a barátaikat, meg ők maguk megszégyenítik a komment szekcióban. Ez a legújabb kihívás. Tehát, olyan traumákat okoz, amire nem is gondolnánk.
Tehát kvázi erkölcsrendészként lépnek fel.
És közösségi megszégyenítés zajlik. Gyakorlatilag az online megkövezésnek egy modern formáját látjuk.
Hú, hát ebbe aztán fiatal lányok lehet, hogy belerokkannak.
Nagyon nagyot sérülnek, és azért nagyon sok olyat is látunk, és tudom, hogy a hallgatók úgy gondolják, hogy mindig az én gyerekem majd kivétel lesz, és talán ő majd nem kerül, meg hát én megpróbálom ugye megvédeni minden eszközzel, de az az igazság, hogy az zaklatás az nem függ etnikumtól, nem függ oktatási, iskolázottsági szinttől, és még szocioökonomiai státusztól sem. Tehát az az igazság, hogy sokkal inkább az a probléma, hogy ilyen elterjedtségű, mondjuk a közösségi média használat, arra nem érett fiatalok esetén. Nagyon sok olyan zaklatási eseményt látunk, amikor kicsikarnak mondjuk pornográf intim felvételeket
de
valakitől.
Hogy? Tehát az interneten keresztül hogyan tud valaki rám kényszeríteni valamit, amit én nem akarok?
Hadd mondjak el egy olyan példát, amit én is végig asszisztáltam szakemberként. Például egy álprofil 14 éves hölgynek adta ki magát, és így akaszkodott rá egy másik 14 éves fiúra, aki egyébként egy kicsit kívülálló volt, úgy érezte, le van maradva a kortársaihoz képest. Egyébként rendkívül jó család, szeretőszülők, sok bizalom, stb. És mégis annyira erős ilyen korserdülőkorban, ugye van egy hormonális hatás, meg akarok felelni a kortársaknak, és hát ugye jön egy valaki, aki elkezd nekem szépeket irogatni, akkor azért néhány hét alatt akár bele lehet csúszni egy ilyen intim kép küldözgetésbe. Igen, ám csak 3 hónap után kiderült, hogy az nem egy 14 éves lány, hanem valójában egy felnőtt férfi volt a vonal túlfelén, és az az igazság, hogy ebben soha senki nem lehet biztos, hogy ki az a profil, aki éppen ráír, hogy nincs a feltörve az a profil, és sajnos felnőttek esetén is látunk hasonló traumákat. Csak ennek a srácnak ez egy több éves tortúra volt, hogy ki tudjuk hozni valahogyan ebből a megszégyenített, nagyon nehéz körülményből.
Kiheverte?
Én azt gondolom, hogy igen. De ehhez nagyon sok családi támogatás kell, ehhez kemény szakmai munka kell, a rendőrségnek a hatékony beavatkozása kell, és egyébként elkapták az elkövetőt, ez sincs mindig így feltétlenül. Tehát én azt hiszem, hogy a megelőzés az sokkal jobb, mint hogy a traumát kell kezelni.
A kapcsolatok. Hogyan alakulnak a kapcsolatok a közösségi médiában?
Hát nagyon egyértelmű személyes kapcsolati erodálódást mérünk. Ez azt jelenti, hogy egyre kevésbé fontosak vagy értékesek a személyes kapcsolódások, mert nagyon sokan bizony, nagyjából pont ez a 14-15 éves korban azt tudják gondolni, hogy ha van 3000 ismerősöm az F betűs közösségi portálon, akkor van 3000 barátom. És sajnos a valóság érzékelés az nagyon hamar el tud tűnni, ugyanúgy, ahogyan az előző példában is. Tehát azt hiszem, hogy az egy valós kapcsolat, azt hiszem, hogy ő valóban szeret engem, azt hiszem, hogy ő valóban kíváncsi rám is érdeklődik, és ugyanez igaz így közösségi szinten, egyébként szerintem nagyon hazug ez a közösségi média elnevezés, mert valójában pont, hogy nem egy közösségi tevékenység történik.
Azt mondja, hogy igen, könnyen el tudom hinni, hogy ő a barátom. Ha van egy közvetlen kapcsolat, én meg ő egyébként beszélgetünk.
Mint ahogy mi most.
Akkor ez nem fordul elő? Akkor is előfordul, hogy azt hiszem, hogy ő a barátom.
Igen, de sokkal kisebb a valószínűsége.
Mennyivel kisebb?
Hát szerintem akár 80%-kal. Most, hogyha belevesszük, hogy így működik az empátia. Úgy is persze valamilyen érzések vannak, de hogy a tükörneuronjaink, amik itt vannak a frontális lebenyben, ugye ezek az empátiáért felelős legfőbb terület, elnézést, ezek azért így működnek személyesen. Érzékelem a nonverbális jeleket. Érzékelem például azt, hogy András most éppen figyel rám, vagy már egy kicsit unja, vagy mondjuk meg szeretne szólni. Tehát ezt mind-mind érzékelem. A nonverbális jelzéseknek a tárháza valójában sokkal nagyobb, mint a verbalitásé. Hát még, hogyha gondoljuk ezt írásban, ezt az
de
egész történetet.
Képernyőn beszélgetünk, akkor ez nem ugyanolyan? Ott vagyok a nem tudom milyen közösségi portálon, ő is ott van, kezemben a telefon, látom őt, ő is lát engem. Hát ugyanolyan, hát szinte, hát szagok nincsenek, de majd lesznek.
Nem sokára, igen, itt van már az 5D, hogy otthon legyen a háztartásunkban, ahogyan már egyébként egy átlagos moziban is lehet 5D-t nézni, ahol már vannak szagok például, meg mozgásos
élmény. Oda kozmált a leves, vagy a nem tudom micsoda.
Hát igen, nem sokára megérkeznek szerintem a kellemetlen szagok is. Egyelőre csak illatokat árasztanak a mozik, de azért most így viccet félretéve, de hogy valóban sajnos e felé haladunk, és hát azért megérkeznek az AI, vagyis a mesterséges intelligencia barátok. És az, pont ez ezzel a nagy probléma, hogy a képernyőn keresztül az idegrendszerünk mégiscsak érzékelni fogja, hogy az nem egy élő ember, és bár egyfajta ilyen placebo hatás érvényesül, mint ugye, hogyha beveszek egy C-vitamint, és kiderül, hogy az nem fejfájás gyógyszer, és mégis elmúlik a fejfájásom. Tehát a placebo hatás azért érvényesül, de gyakorlatilag egy ilyen álomvilágban fogok élni, hiszen hiszen a tükörneuronom viszont nem fog tüzelni. Tehát az nem ugyanaz az érzelem lesz. De sablonosabbak sokkal az érzelmek.
De beszélgetünk. Hát két képernyőn, ő is ott van, én is ott van, nevetünk egymásra, látom a szemét, látom a gesztusait.
Akár lehetséges ez is, de általában nem ugyanazt az idegrendszeri folyamatot implikálja. Próbálkoztak ezzel egyébként, sőt, hát évtizedek óta próbálkoznak, például Japánban rendkívül sok olyan ilyen humanoid, mondjuk robotszerű kreálmány van, amivel el lehet menni vacsorázni, sőt, akár feleségül is lehet venni, akkor sem lesz ugyanaz. És azért, hogyha megnézzük a statisztikákat a mentális állapot területein, soha nem fogja tudni egy robot, egy humanoid, bármennyire is élethű, bármennyire is tudja követni a reakciókat, bármennyire is mindig bólogat, és azt mondja, hogy nagyon kedves vagy, köszönöm szépen, bocsánat, stb. Tehát be tudjuk tanítani neki azokat a szavakat, amelyektől mindig úgy gondoljuk, dicsérjen, hogy mi vagyunk a legjobbak a világon, és egy kicsit az önértékelésünk lehet, hogy ideig, óráig fog fejlődni, de egy humanoidtól soha nem lehet gyermekünk, egy humanoiddal sosem lehet nagy konfliktusokat egyébként megélni, és ez is fontos a fejlődéstörténet szempontjából. Erkölcsi vagy filozófiai kérdésekről nem nagyon lehet beszélni egy humanoiddal, hiszen statisztikai alapon fog dolgozni a mesterséges intelligencia
tárháza által. Hát igen, de elmondja, igen, hát ő elolvassa, elmondja, vitatkozik vel. Na de pillanat, akkor mi a megoldás? Tehát értem én, nagyjából elmondta azt, hogy a közösségi médiának milyen káros hatásai vannak. Most akkor megkérdezhetném azt is, hogy és akkor mi a jó a közösségi médiában?
Hát ez
egy váratlan kérdés
volt. Ez egy
volt,
abszolút ezt váratlan kérdés, ezt még senki nem kérdezte. Én azért azt gondolom, hogy tényleg vannak talán előnyei. Most egy picit arról
nagyszülőket
beszélek.
Nagyszülőket látok, akik unokákkal beszélnek a távoli földrészen.
Pontosan, tehát hogy azért a kapcsolattartásnak nyilván ez egy kényelmesebb, és talán az életmódunkkal való változásnak valamiféle könnyítése az, hogy megérkezik mondjuk a közösségi média, és valójában erre is lett kitalálva, hogy tudjunk így is kapcsolódni, tehát távolban, ne kelljen fizikailag feltétlenül ott lenni. Én éppen ezért azt gondolom, hogy a felnőttek esetén is, ugye amikor azt mondtam, hogy 18 év fölött nem lehet korlátozni, de azért érdemes. Tehát az a fajta használat, amit most megvalósítunk, mondjuk az a 8 óra naponta, amit a közösségi médiában.
Ez az átlag?
Ez nagyjából a felnőtt átlag, magyar átlag, 7,5-8 óra, amit töltünk a közösségi médiában. Hát de
nem,
van.
A 24 nem jön órából. Ki a 24-ből.
De a 24 órából sajnos most már az alvással vetekszik, versenyzik a közösségi média, és persze az internet addikciók, meg egyébként a videójátékok is, csak azért az talán még mindig nem érint annyi embert, mint a közösségi média. 8 órát vagyunk képesek, de van, aki 10-12 órát is rajta lóg egy-egy okos eszközön, és például a közösségi média a legaddiktívabb. 16 éves
kor... Tehát a leginkább függővé tesz.
Abszolút, 14 éves kor fölött már mérjük ezt a 7,5-8 órás átlagos időt, napi átlagról beszélek, és egyébként 14 év alatt is 4,5 óra a napi átlag.
Le vagyok maradva.
Meg le is döbbenve, úgy látom. Hát, súlyos
na,
számok
pillanat.
Ezek.
Hát akkor következő, tehát a telefont is be lehet tiltani ilyen alapon. Hát a telefonnal kezdődött, mikor távolról tudunk beszélni valakivel.
Mint jó, mondtam, be lehet tiltani, tehát sok mindent be lehet tiltani, szerintem sok mindent lehet, hogy be is kellene tiltani, de hogy azért én úgy gondolom, hogy 18 év felett, tehát egy érett idegrendszerrel, tegyük fel, megfelelő szocializációval, hogyha valakit igenis nevelnek a szülei, hogyha valakinek van támogató közege, akkor azt tudom képzelni, és lehet, hogy ez naivitás, de hogy 20-22-23-24 éves korra igenis ki tud alakulni egy olyan felelősségteljes emberi magatartás, amiben viszont már nem a szabályozás az első, hanem a saját egészségemért való felelősség vállalás. És ez lehet, hogy naivitás, de szerintem ez amúgy a végcél. Nem a szabályozásokban kell keresni a kulcsot, de a szabályozás jelen pillanatban elengedhetetlen ahhoz, hogy eljussunk odáig, hogy egy nagy felkiáltó jel legyen mindenkinek a fejében a digitális tér használattal kapcsolatban.
Záró kérdés. Bejött a digitalizáció, meg minden egyéb a kütyük, és amiket el tudunk képzelni. Az inga mindig kileng, és aztán vissza. lesz olyan, hogy vissza is azt mondjuk, hogy már nem érdekel?
Ebben reménykedem, hogy lesz olyan, hogy azt tudjuk mondani, hogy az egészségünk, a gyerekünk egészsége, a családi kapcsolataink fontosabbak újra, mint a digitális térnek a hódítása, mint a gazdasági érdek a digitális tér mögött, vagy a közösségi portálok üzemeltetőinek a gazdasági érdeke. Tehát, hogy ne egy ilyen profithajház borzalomban éljünk, hanem az értékeket újra
felhúzzuk. Ingatom a fejemet, igen, igen.
Lehet, hogy naivitás, de mi például a Nemzeti Mentálpajzs programban abszolút ezen dolgozunk, és nagyon sok olyan program van, ami digitális detoxikálást próbál megvalósítani, és azért hadd mondjam el, hogy én most jelen pillanatban úgy látom, hogy Magyarországnak is követnie kell az egyre szigorúbb digitális gyermekvédelmi szabályozásokat, mert ez lesz az a felkiáltójel, ami mellé, hogyha megtesszük az edukációt, hogyha oktatjuk a szülőket, a nevelőket, a szakembereket, és persze sokszor elmondjuk a médiában, akkor lehet ez a kettő együtt igazán hatékony a visszaszorításban és csökkentésben.
Reméljük, hogy így lesz. Kedves hallgatóink, műsorunk vendége Hall Melinda, klinikai szakpszichológus volt, ezt nehéz kimondani, hogy szakpszichológus, a Matthias Corvinus kollégiumtól. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!